Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim! Harmadik Pál pápa 1534-től 49-ig tartó uralkodásának legfontosabb eseménye a várva várt egyetemes reformzsinat megnyitása volt 1545. decemberében a császárság és Itália határán fekvő Tiroli Trident, olaszosan Trento városában. Az előzmények közel 100 esztendőre nyúlnak vissza, hiszen már az 1440-es évektől napirenden volt egy az egyház átfogó reformját keresztülvinni hivatott tanácskozás, amelynek összehívása a reneszánsz pápák mindegyikének tervei között szerepelt ugyan, ám a megtartása újabb és újabb halasztást szenvedett. A II. Gyulai és X. Leó idejében 1512 és 17 között megtartott 5. lateráni zsinat sem elégítette ki azokat az elvárásokat, amelyeket a főpásztori tanácskozásoktól átfogó reformok az egyház és a vallási élet gyökeres megújítása szellemében elvártak. Ugyanakkor Luther fellépése, a reformáció gyors kibontakozása, az első reformátoroknak egyetemes zsinatot követelő magatartása még a korábbiaknál is sürgetőbbé tette, hogy az egyház vessen számot az új idők kihívásaival és saját belső helyzetével. A zsinat összehívását követelő hangok különösen felerősödtek 7. Kelemen idejében, 1523 után, Németországban 5. Károly császár, az 1524-es Nürnbergi birodalmi gyűlésen pedig a fejedelmek és a rendek is egyhangúlag követelték a zsinat összehívását, sőt, egy ügyes jogászi húzással maga Luther is egyetemes zsinati fórum elé kívánta utalni a reformmozgalom ügyét. A várakozó álláspontra helyezkedő franciák kivételével az európai hatalmak a zsinat összehívását szorgalmazták, de számos kúriai méltóság, bíborosok, teológusok, szerzetesi elöljárók is az elodázhatatlannak tűnő reformok keresztülvitelét kívánták. Ezekkel a kívánságokkal szemben a főként a nagypolitikában forgolódó II. Medici pápa 7. Kelemen az előző század egyetemes zsinatainak kedvezőtlen tapasztalatait szem előtt tartva a halogató magatartás mellett döntött. Így az ő uralkodása alatt nem is történt lényegében semmi sem, a reformációval szembeni érdemi teológiai fellépés és a reformzsinatot tető aláhozása érdekében. Az utód, III. Pál viszont trónra lépésekor elszánta magát arra, hogy enged bíborosai, az európai hatalmak, a klérus, a közvélemény nyomásának, és mint egy választ keresve a reformáció kihívására is, megindítja egy új egyetemes zsinat előkészítő munkálatait. Erre röviddel trónfoglalása után ígéretet tett 5. Károlynak és saját bíborosainak, majd 1537-re összehívta a püspököket egy Mantovában tartandó zsinatra. Ám az előkészületek hiányosságai, a helyszín rossz megválasztása, a protestánsok elutasító magatartása és a német klérus távolmaradása miatt ez az időközben Piacenzába áthelyezett tanácskozás eleve életképtelennek bizonyult. Ezt követően zsinat helyett a pápa 5. Károly egyetértésével kétoldalú tárgyalásokat kezdeményezett Róma és a német protestánsok között 1541-ben Regensburgban. A kontarini bíboros pápai legátus és a reformátorok a két évtizede kiközösítés alatt álló Luther és hívei közötti tárgyalások azonban rövid úton zátonyra futottak, azt igazolva, hogy az egyház egyetemes reformzsinatát a reformáció híveinek részvétele nélkül lehet már csak összehívni, megtartani. A korábbi hibákon okulva ekkor 3. Pál egy bíborosi bizottságot állított fel a zsinati munka előkészítésére, amelynek tagjai között ott voltak az egyház reformjának legelszántabb hívei, így Contarini, Campeggio, Cervini, Del Monte, Caraffa és Paul bíborosok, és munkájuk során előkerült az a memorandum is, amelyet még X. Leó pápának adott át 1514-ben a két velencei kamarduli szerzetes, Quirini és Giustiniani. Ugyanakkor az előkészületeket hátráltatta, hogy a tridenti zsinatot összehívó 1542 elején kiadott pápai bulla megjelenése után röviddel, még az év tavaszán háború robbant ki 5. Károly és 1. Ferenc francia király között, amely csak 1554-ben ért véget császári győzelemmel, a Crépiben aláírt béke megállapodással, amelyben a franciák is hozzájárulásukat adták az egyetemes zsinat megtartásához, és a király kötelezettséget vállalt arra, hogy azon a francia főpapok is megjelennek. Ám a fegyverek ekkor sem hallgattak el. A katolikus és protestáns Németország között kirobbanó és 1547-ben nagy katolikus győzelemmel végződő Schmalkaldeni háború súlyos árnyékot vetett a tridenti tanácskozásra. Ilyen körülmények között nyílt meg hosszú húzavonát követően az egyház 19. egyetemes zsinata 1545. decemberében Tridentben. A helyszín kiválasztása maga is kompromisszumot tükrözött. Róma ugyan szerette volna a tanácskozást, ha nem is az örök városban, de mindenképpen Itáliában megrendezni. 5. Károly viszont ragaszkodott ahhoz, hogy a helyszín birodalmi területen legyen. Így esett a választás Tridentre, hiszen ez a város Tirolban, a német-olasz nyelvhatáron, birodalmi területen feküdt, jól megközelíthető, egyben azonban védhető helyen, és egyházi központ püspöki székváros is volt. A zsinatot, amely a harmadik pál személyesen nem jelent meg, a vele állandó kapcsolatot tartó három pápai legátus, Del Monte, Cervini és az angol Paul bíboros irányította. Az első ülésen még igen kevesen, szám szerint 31 zömében itáliai püspök jelent meg, később azonban a résztvevők, püspökök, püspöki delegáltak, szerzetesi előjárók és teológiai szakértők száma folyamatosan gyarapodott. A tanácskozás elején sor került a zsinat fő feladatainak meghatározására. Az egyik a katolikus tanítás megszilárdítása tételeinek a reformáció kihívásaival szembeni világos, egyértelmű megfogalmazása volt, a másik pedig az egyház átfogó belső reformját tűzte ki célgyanánt, és a résztvevők úgy döntöttek, hogy a két témát párhuzamosan fogják tárgyalni. Az ügymenet tekintetében az atyák csak a püspököknek, szerzetesi előjáróknak adtak szavazati jogot, míg a püspöki megbízottak, a káptalani dignitások, az egyetemek delegáltjai csak tanácskozási joggal vehettek részt az üléseken, csak úgy, mint a zsinati atyákat kísérő teológus szakértők. Maga a zsinati munka három szinten folyt. A tárgyalásra kerülő témák elsőként a teológusok szakbizottságai elé kerültek, ahol a résztvevő tanácsadók olyanok, mint a spanyol domonkos Domenico Soto vagy a ferences Alfonso de Castro teológusok, a kibontakozó barokk skolasztika vezéralakjai ajánlásokat fogalmaztak meg. Második fórumként ezek után a szavazati joggal bíró atyák zárt körű munkaülései következtek, ahol a résztvevők élénk vitát folytattak az előttük fekvő előterjesztésekről. A vitában kiformálódó előterjesztések kerültek azután a harmadik fórum, az ünnepélyes, nyilvános ülések napi rendjére. Ezeket a Szent Vigilius székesegyházban rendezték, ünnepélyes szentmise keretében. Itt került sor a szavazásokra és a döntések jegyzőkönyvi rögzítésére, a munka zavartalanságát pedig a legátusok, mint levezető elnökök mellett az Angelo Massarelli által irányított, a jegyzőkönyvezés feladatát is ellátó zsinati titkárság felügyelete volt biztosítani, de fontos szerep hárult a színfalak mögött a császár követére, az uralkodó és a pápa közötti közvetítés feladatát ellátó szerzetesre, kiváló teológusra, Francesco da Toledóra is. Harmadik Pál pápasága alatt a zsinat első ülésszakán a zsinati atyák 9 tárgyalási fordulóban vették sorra az eléjük terjesztett témákat. Így az első ülésszakon született meg a kinyilatkoztatás forrásairól szóló tanítás, amely szemben Luthernek csak a Szentírásra támaszkodó értelmezésével, a sola scriptura elvével tisztázta, hogy az isteni üzenet a Biblia mellett, amelynek egyedüli hiteles szövege a Vulgáta, a hagyományosan használt latin fordítás, a szent hagyományban is hitelesen fogalmazódik meg. Egy másik döntésükben a zsinati atyák az áteredő bűnnel kapcsolatban elvetették azt a protestáns értelmezést, amely szerint Ádám vétkének átháramló hatása még a keresztség szentségével sem képes eltöröltetni, az emberi természet végzetesen megromlott. Különösen fontosnak bizonyult az az 1547 elején elfogadott dekrétum is, amely szemben a csak a hit általi megigazulás luteri tételével úgy foglalt állást, hogy a hit és a benne adott isteni irgalom mellett a megszentelő kegyelem által lehetővé tett emberi együttműködés is szükséges az üdvözüléshez, ami azt is jelentette, hogy az ember saját erejéből is képes érdemszerző jó cselekedetekre. De a teológiai témák mellett nagy viták közepette született néhány döntés az egyház belső reformja tárgyában is. Így az atyák szigorítottak a püspökök helyben lakását előíró rendelkezéseken, egyben pedig megerősítették a főpásztoroknak, papjaik és a kormányzásuk alatt működő szerzetesi közösségek feletti felügyeleti jogát. A zsinat eredményesen induló munkája azonban 1547 elején, amikor a résztvevő püspökök száma 67-re emelkedett, külső körülmények hatására megszakadt. Mivel az időközben Németföldön dúló vallásháború menetében Tirolt és az Alpok hágóit protestáns hadak fenyegették, az itáliai püspökök pedig hevesen tiltakoztak a túlzott császári beavatkozás miatt, felvetődött annak a kívánsága, hogy a tanácskozást más, itáliai városba helyezzék át. A végső lökést azonban a flektéfusz járvány Tridentben való megjelenése jelentette. Ennek hatására, miközben többen is menekülésre fogták a dolgot, a pápai legátusok heves viták, éles szóváltások közepette úgy döntöttek, hogy a pápai állam területén Bolognában folytatódjon a munka. Ez ellen a közben a protestáns fejedelmek és hadak felett Mühlbergnél döntő győzelmet arató 5. Károly hevesen tiltakozott. A spanyol és a német püspökök szám szerint 14-en pedig egyszerűen nem mentek át Bolognába, a zsinat így lényegében két részre szakadt. Ezt követően a bolognai többség néhány hónapon keresztül még tárgyalt szentségtani témákról, egyházfegyelmi kérdésekről, 1548 elején azonban harmadik Pál átmenetileg felfüggesztette a zsinati munkát, és egyeztetésre Rómába rendelte a bolognai többség és a Tridentben maradt kisebbség vezetőit. Magát a zsinatot azonban a pápa 5. Károly követelése ellenére sem volt hajlandó visszahelyezni az eredeti tiroli helyszínre. Időközben a császár álláspontja is változott. mivel még 1547-ben kiadta a katolikus protestáns megbékélés célzó rendeletét, az augsburgi interimet, annak reményében, hogy a birodalom vallásbékéje a protestánsoknak tett engedmények, liturgikus lépések, a két szín alatti áldozás és a papi nősülés lehetővé tétele árán helyreáll. Ezt a lépést viszont Róma nézte rossz szemmel, és a Szentatya a tanácskozás határozatlan idejű felfüggesztése, szüneteltetése mellett döntött, röviddel ezt követően pedig 1549 őszén, másfél évtizedes pontifikátus után távozott az élők sorából, utódára hagyva a döntést az egyetemes zsinat folytatása ügyében. Ekkor még senki sem gondolta, hogy ezzel a tridenti zsinat csak nem két évtizedes munkájának még csak az első szakasza zárult le. Kedves hallgatóim, ezzel mai időnk lejárt. Legközelebb folytatjuk a tridenti zsinat történetének áttekintését. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zsinat történet. Egyetemes zsinatok az egyház életében. Horváth Pál műsorát hallották.